napot kívánok, kezi csókolom.
Ahogy Gergely is mondta, régebb indult a szerzőjog, és alapvetően először a kiadókat védte. Ez Magyarországon is így volt, előbb szabályozta az 1875. évi kereskedelmi törvény a kiadói jogokat, és majd csak később 10 évre rá jött létre az első szerzőjogi törvény 1884-ben, amely létrehozta vagy felállította Budapesten és Zágrában a szerzőjogi szakértő testületet, akkori nevén bizottság, a legfelső, amely elvileg 1952-ig működött, különböző nagyságú zenei, író és más alkotó művész volt a tagja, vezetője, titkára. Az 50-es években megszűnt, utána 1970-ben alakult újjá, akkor a szerzőjogvédő hivatal mellett működött, majd pedig 1999-től kezdve a szabadalmi hivatal, mai nevén Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működik ez a szakértői testület. Alapvető célja természetesen német mintára, hogyha egy jogi ügyben a bírónak nincsen szaktudása, nyomdatechnológia, kiadás vagy bármilyen más szakkérdésben, akkor egy szakértői fórumhoz forduljon. Magyarországon ez a szakértői testület, amelyben a jogvitás ügyben fordulhat a bíró. A SZJT mellett van kormányrendelet a SZJST működéséről, van saját ügyrendje, és alapvetően az eljárásokban a polgári eljárásról szóló törvény, valamint a büntető eljárási törvény határozza meg a kirendelésének lehetőségét, amikor ez a különleges szakértelem előfordul. Tehát lényegében bármelyik SZJT-ben meghatározott vagyoni jog gyakorlásával, vagy pedig a jogok érvényesítésénél lehet hozzáfordulni. Én ebből válogattam egy-kettőt, egy példaképpen a információs technológia oldaláról. A testület maga 150-200 fős, és minden területről vannak benne szakértők, például a későbbi előadó, vagy előadó is, Mayer Erika is a szakértő testület tagja, de ugyanúgy például Jókai Anna, vagy Eifert, vagy Lugosi Lugó László fotóművészek, vagy pedig Stevanovic Dusán is a testület tagja, mindenki a maga szakterületén. Mindezen ügyekben vagy problémákkal kapcsolatban lehet a testületet kérni, természetesen nem csak a bíróságoknak, hanem magán személyek is. A most kiválasztásra került 3 ügy is olyan, amit magán megkeresésre adott véleményt a szakértős testület, és nem pedig a bíróság kirendelésére. A 3 ügy, amelyet kiválasztottam, egyik az a digitális műsorelosztás és műsorszolgáltatás kérdése, másik egy inkább technikai jellegű, egy hírközlési hálózatnak a megtervezése, illetve telepítése, a harmadik pedig az IPTV-vel kapcsolatos egyes problémák. Alapvetően hasonló a hozzáállásom, mint az előttem szólóknak. Múlt héten nyílt meg a hivatalban a Ottlik kiállítás, ahol a STNH elnöke Bengyel Miklós irodalmi dolgokról beszélt, míg a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a igazgatónője szerzőjogi dolgokról, tehát én is fogok informatikai kérdéseket pedzegetni, amihez nem annyira értek, mint mondjuk a szerzőjoghoz. Tehát az első, itt a digitális átállás, vagy egyáltalán az új televíziós technológiai megjelenései szokásoknál, ami felmerült a megbízásban, mint kérdés, hogy vajon ha eddig analóg módon közvetítettem, mint műsor sugárzó szervezet a műsorosztóval, és volt közöttem egy megállapodás, akkor változik-e bármit a köztünk levő viszony, vagy a jogdíjfizetés mértéke, vagy bármi olyan, amelykor az analóg jel helyett, vagy azzal párhuzamosan digitális jelet szolgáltatok a felhasználók irányában. Erre azt mondta a szakértő testület, hogy alapvetően a közöttük létrejövő szerződés az, ami meghatározza, de nincs különbség szerzőjogi szempontból, hogy kábeltelevíziós szolgáltatásnál, az egyidejű vezetékes továbbközvetítésnél, hogy analóg vagy digitális-e a jel. Tehát ilyen szempontból nincs különbség. Alapvetően a jogosultak fele ebben a felhasználásban, a közös jogkezelésben kell kifizetni a felhasználási díjat. Tehát ilyenkor a kábelszolgáltató szervezetek a jelenleg hatályos, például a Kábel 13 nevű Artisius díjszabásban fizetik be a jogdíjat, és az Artisius pedig a többi közös jogkezelőnek továbbadja azért, hogy az egyéb jogosultak megkapják a díjaikat. Tehát alapvetően maguk a televízió szervezetek pedig, mint műsorelőállítók, saját jogukat egyedileg gyakorolhatják, tehát hogyha köztük a szerződésben például nem volt arról szó, hogy milyen a set-top box-nak a mint kódoló technikának a bevezetésével van-e bármiféle változás, akkor továbbra is nyugodtan lehet szolgáltatni a műsorfolyamot, és a jogosultak pedig nem emelhetnek kifogást a digitális változás miatt, az, hogy ezentúl analóg jelek helyett digitális jeleket fognak továbbítani. A másik eset, csak ez is egy példa, hogy mivel fordulnak néha a testülethez, ez egy rendőr főkapitányság keresett meg minket egy ügyben, ahol egy Csongrád megyei kis településen valaki megtervezte az optikai hálózatnak a kivitelezési tervét, és hogy hogyan lehet lefektetni ezeket a kábeleket és a csatlakozó egyéb dokumentációkat. Feltehetőleg plágium merült föl, mert egy másik településen nagyon hasonló dokumentáció született, és az volt a testületnek a feladata, hogy egyrészt a terveket, másrészt a becsatolt dokumentumokat vesse össze. És egyik az, hogy amit megállapított a testület, hogy bármennyire is különböző hírközlési, más jogszabályok, szabványok, technológiai előírások vonatkoznak arra, hogy egy kábel milyen mélyen futhat, milyen messze lehet más vezetékektől, vagy más ilyen szabványok vannak. Van olyan lehetősége a úgymond tervezőnek, szerzőnek, amelyben a saját kreativitását megvalósítsa, és amikor például egy ilyen dokumentációt valaki elkészít, akár a tervezési része, akár pedig azoknak a leírása állhat szerzőjogi védelem alatt, hasonló tartalmú szakértői vélemény született például gokárt pályarajz, vagy pedig autópályának a nyombonalnak a kijelölésén, és bármennyire is adott például, egy autópályát hogyan lehet Budapest és Győr között, vagy Sopron között megvalósítani, alapvetően mégis van a szerzőnek, vagy a tervezőnek valamiféle lehetősége a szűk jogszabályok között, hogy az ő terve az álljon, vagy állhat szerzőjogi védelem alatt. A harmadik szakvélemény az alapvetően a IPTV szolgáltatása kapcsolatban fogalmazott meg a felmerült problémákra egyfajta választ. Tehát itt alapvetően ami a új technológiai megoldás az, hogy a eddig megszokott rögzítési lehetőségekhez képest a szolgáltatók új technológiai módokat tudnak ajánlani egyáltalán a végfelhasználók, mint nézőfele. A másik pedig ez az időbeni visszaléptetés, a time shiftingnek a kérdése. Tehát és a mindkettőnél, főleg az elsőnél, a digitális műsorrögzítésnél a fő probléma az volt, hogy vajon mikor minősül szabad felhasználásnak. Tehát a mindenki által ismert technológia, most már lehet, hogy CD, DVD vagy más egyéb beépített Winchesterekre történik. Tehát amikor az ember megveszi a videókazettát vagy DVD lemezt, mint üres hordozó, kifizeti utána az üres hordozó jogdíjat, és én beteszem az otthoni DVD lejátszomba, ami most már rögzítésre is alkalmas, vagy videó lejátszomba, amit a TV-ben én nézek, megnyomom a felvevő gombot és felvehetem, ez szabad felhasználásnak minősül, és alapvetően én ki is fizettem a jogdíjat azáltal, hogy kifizettem az üres hordozónak a díját. Ellenben a új technológiai lehetőséget azt biztosítják, hogy vagy a műsorszolgáltató szervezetnek van akkora kapacitása, hogy a saját szerverein biztosít hozzáférést ahhoz, hogy én megnyomom otthon a távirányítómmal a felvevő gombot, és nem az én háztartásomban levő eszköz rögzíti, hanem egy messzi szerveren tárolódik az információ. Ekkor nem csak mint műsorszolgáltató, vagy akár mint egy kábeltelevízió szervezet jelenik meg ilyenkor, az, akinek velem van, nekem van szerződésem, mint fogyasztó, hanem ad hozzá szerverparkot, tárhelyet, és olyan szolgáltatásokat biztosít számomra, ami nem egyenértékű, úgymond egy házi videófelvevő készülékkel. Tehát a testület véleménye szerint ebben az esetben nem valósul meg a szabad felhasználás, tehát ilyenkor a szolgáltató többet nyújt, mint egy kábel TV szolgáltató, és ilyenkor külön meg kell állapodni a felhasználás feltételeiről. A másik, ez a set-top box, ez egyébként egy digitális videodekóder, nézekedtem képeket, és külön, és a újabbakban már van integrált tárhely, tehát nem is az a probléma, hogy egy digitális jelet valami kódolja számomra, és az újabb televíziókon, akár HD vagy más minőségben, akár párhuzamosan tudok csatornákat nézni, hanem abban a kis technikai eszközben van mondjuk egy 120 gigabájtos Winchester, és arra én vagy magam tudok rögzíteni, vagy pedig, ami a fő kérdés itt a időbeni visszaléptetésnél, ugye mindjárt visszalépünk, tehát az, hogy a hagyományos technológiánál én nézem a televíziót. Ha bekapcsolom a tévét, akkor nézem, ha kikapcsolom, akkor nem nézem, vagy fel tudom venni, és utólag megnézem. Azonban az újabb technológiák, nekem nincs otthon ilyen, de ismerősömnél tapasztaltam, megy a tévé, csöng a telefon, vagy elfogyott az innivaló, vagy elfogyott a ropé, szeretnék kimenni, megnyomjuk a gombot, megáll a film vagy a híradó, kimegyek, töltök, utána megnyom, hogy folytassa, és folytatódik. Tehát az, hogy ezt a technológiai vívmányt mi tudjuk élvezni, használni, vagy az történik, hogy az otthoni gépemen a szolgáltató az én akaramtól függetlenül rögzíti folyamatosan mondjuk egy hétig azt a műsor folyamot, amit én nézek, annak érdekében, hogy én tudjak rajta előre vagy hátra tekergetni. Másik megoldás, hogy pedig nem otthon, hanem az ő saját szerver termeiben rögzíti. Mivel nekem erre nincsen ráhatásom, és egy kvázi egy kényelmi szolgáltatás, de nem én vagyok az, aki indítom ennek a felvételét, ezért ilyenkor szintén nem valósul meg a szabad felhasználás, hanem a szolgáltatónak ezért a szerzők jogosultak irányába külön meg kell állapodni, hogyha ilyen felhasználás történik. Ugyan, tehát a korábbi rajz is ezt mutatja, hogy az elsőnél bármikor meg tudom nézni a valós idejű közvetítést, a másiknál pedig egy egész szerverpark csatlakozik be a technológiai folyamatban, annak érdekében, hogy én bárhol később bármilyen eszközzel, akár utazok a vonaton, és közben tudok nézni olyan műsort, amit korábban adott le a televízió. Itt például azt is megállapította a testület ebben a szakvéleményeben, hogy amíg mondjuk az elsőnél a sugárzási felhasználás, vagy pedig a kábeltelevíziós felhasználás valósul meg, addig például a másik rendszernél, a timeshiftingnél lehívása való hozzáférés, egy másik felhasználási mód az, ami megvalósul, hiszen a felhasználó később maga választhatja meg a helyet és idejét, hogy mikor szeretne az adott tartalomhoz hozzáférni. A szakértői testület, tehát ez egy válogatás volt, tehát évente 20-30 megkeresésünk van különböző formában, és itt, hogyha felmennek a honlapunkra, akkor akár évek szerint, akár pedig témák szerint tudnak választani a szakterület megnevezésével, akár a kiadói, akár digitális vagy címvédelem kapcsán tudnak a szakértői vélemények között válogatni, és sokszor, hogyha például valaki akár szoftverügyekkel elkezd foglalkozni, Mi ahhoz, hogy akár egy jó kérdés feltevése legyen, érdemes végignézni egy-két az adott témában született szakvéleményt, mert adódik olyan például, hogy filmalkotás 3D-s felhasználása, amit most én múltkor éltem át egy multiplexben, külön kellett szemüveget venni, és akkor néha láttam a halakat máshogy úszni, mint korábban. Amiről később megtudtuk ebből a szakvéleményből, hogy ez már az 50-es években kísérleteztek ezzel vele, és aki például egy 70-es évekbeli rajzfilmet most szeretne, és van hozzá minden felhasználási engedélye, szeretne 3D-be átalakítani, nem szükséges az engedélyt megkérni, mert ez már majdnem 70 éve ismert technológia, a Gyilkosság telefonhívásra című Hitchcock filmben volt először, amikor a 3D-s technológiával próbálkoztak. Tehát ez például, ha úgy vesszük, nem egy releváns szerzőjogi kérdés, mert ez egy 70 éve valós probléma. Van másik síremlék szerzőjogi védelme, amikor beadnak 2-3 síremlék, emlékfotót, és állapítsuk meg, hogy ez most egyéni eredeti jelleg vagy nem, és akkor a szakértői testület a galamboknak, meg cipruslomboknak az összehasonlításával megállapítja, hogy ez egy majdnem közkincsnek minősülő dolgok, tehát hogy ezeknek a felhasználásával nem feltétlen érnek el egyéni eredeti jellegű új művet, de van, amikor parkolójegy szerzőjogi oltalma miatt, vagy pedig más hasonló, vagy naptári mottók szerzőjogi védelmével keresnek meg minket, tehát hogy sokfajta lehetőség van válogatni. Egyet szeretné csak az előttem szólókhoz. A múltkor olvastam egy amerikai tanulmányt, amely azt mondta, hogy a világ zenei jogdíj bevételének 5%-a jutna ma jelenleg Mozartnak. Tehát érdekes, hogy szegény egy fillér jogdíjat nem kapott, hiába próbálták akkor ott második József korábban törekedni legalább egy pátens kiadására, de nem sikerült. A másik pedig a forrás feltüntetés, tehát hogy ha megfigyelték nekem mindegyik képem alatt, ha nem is tudtam, hogy ki a szerző, itt olyan picikében látszik, tehát mindig oda tettem, hogy honnan szedtem a képet, de sok képnél nagyon sziszifuszi munka, főleg az első oldalon, ott az SZIST régi szakértők között, ahol 8-10 kép, mert amit találtam az interneten, és nincs meg ugyan a szerző, de azt a linket oda tettem, ha nem is pont a linket, hanem egyet, melyik fő oldalról szedtem, tehát ezt csak javaslom, hogy akár a tudományos előadás, mint szabad felhasználás kategóriában is a idézés, forrás megjelölés, azt ne felejtsük el. Köszönöm szépen!